Kedves gyülekezet, az egyházi esztendő végéhez közeledünk. Kezdtük egy évvel ezelőtt János evangéliuma 6. részének a 45. versével. Mindnyáján Istentől tanítottak lesznek, és ez a vágy vezérelt bennünket az elmúlt esztendőben. Legyünk Istentől tanítottak, és megpróbáltunk egyházunk hitelvei, titágazatai szerint lépésről lépésre haladni, és most így az egyházi esztendő vége felé eljutottunk a felsőbb hatalmassághoz való hívő viszony kérdéséhez, ehhez pedig Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 13. részből az első 6-7 verset olvassuk el. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegtetésére vannak. Akarod épp pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelki ismeretért is, mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Ez az a része a Bibliának, amit a rendszerváltás előtt minden egyházügyi hivatalhoz tartozó személy, hivatalos személy jól ismert és számon kért rajtunk. Azt is, hogy imádkozzunk vasárnapról vasárnapra a felsőbb hatalmasságért, mert az akkori egyházakkal szemben kritikus, ellenséges hatóság azt képzelte, hogy a istentiszteleteken burkoltan vagy nyíltan politizálás, vagy politizálás zajlik, és negatív kritika illeti a fennálló rendet. Elég nagy baj, hogyha direkt politizálás van a szószéken. Hát biztos, hogy volt a rendszerváltás előtt is ilyen, de éppen a hatalom által viselt fegyverre tekintettel az egyházak inkább alkalmazkodtak, és ezt most nem győzik elfelejteni, eltitkolni és eltakarni. Nézzük meg egy pillanatra, hogy miért is írta Pál ezt a levelet. Aki azt gondolná, hogy ez Pál teológiájának egy összefüggő foglalata, az nem feltétlenül jár jó nyomon, mert valóban vannak ebben a levélben nagyon fontos tanítások, amiket először keresztény oldalról Pál fogalmaz meg, a zsidó Pál, de a levél sokkal inkább konkrét levél, a római gyülekezetnek szóló és a gyülekezet számtalan felvetett kérdésére adott válasz, néha polemikus a levél, vitatkozik is, és ezek között a kérdések között merül fel az is, hogy most akkor a hatóságnak engedelmeskedjünk-e vagy sem. A helyzet nem akármilyen, amiben a levél íródik, és megkockáztatom, hogy a hatóságnak való engedelmesség is speciális. Nem feltétlenül arról van szó, hogy mi hívő emberek tartozunk-e, vagy most fogalmazzunk így, hogy Pálék idejéből, hogy mi keresztény gyülekezet adózzunk-e a pogány vallásokat is toleráló római hatóságnak. Szabad-e támogatnunk az adónkkal az istentelen hatalmasságnak a munkáját, amelyik működési teret ad a nem keresztény gondolkodásúaknak is, sőt azoknak ad igazán. Tehát ott van a hívő ember szívében, az én adó forintjaimból egészen más elrugaszkodott célokat is támogatni fognak, szabad-e nekem például adót fizetnem. De nem csak az adófizetés volt itt kérdés, hanem Pál többek között, és nem utolsó sorban, azért írja ezt a levelet, mert a római gyülekezetben, ahol ő egyébként addig nem járt, tehát nem ismerte személyesen a levél megírása idején a gyülekezetet, a gyülekezetben egy nagyon furcsa, de mind máig aktuális kérdés vetődött fel, jelesül az, hogy van-e még szerepe Isten üdvtervében a zsidó népnek? Hogy viszonyuljunk mi keresztények a zsidósághoz? Az a történelmi háttér, ezt egy Suetonius nevű történetírótól tudjuk, aki 70 évvel ezután az esemény után írta a maga munkáját, hogy Claudius császár idejében, aki a felső század 40-es éveiben volt császár, Claudius császár egy rendeletet adott ki, mert Rómában az akkor ott nagy számban élő zsidóság körében, az akkori Rómában 30-40 ezer fős volt a római zsidó lakosság, valami viszály keletkezett, Suetonius szerint egy bizonyos Krestus miatt törtek ki zavargások. A mai egyháztörténészek természetesen Krisztussal azonosítják ezt a Krestuszt, ami torzítása is lehet a Krisztusnak, a görög Krisztus névnek, mert így a Krestus egy szójátékkal jámbort és együgyűt is jelent, tehát lehet, hogy aféle gúnynévként használták a nevet, és hát Claudius azt a megoldást választott, hogy az összes zsidót kiseperte Rómából, és menni kellett a zsinagóga körül élőknek épp úgy, mint a házaknál, immár akkor házaknál összegyűlő zsidó keresztényeknek is. Az első keresztények mindenütt a nagy római birodalomban zsidók voltak, és valahogy először a zsinagóga istentiszteleti rendjébe igyekeztek beilleszkedni. És aztán csatlakoztak hozzájuk a pogányságból is. A római gyülekezetben még nem a Pál apostol szemlélete szerinti pogány keresztényeket látjuk. Ugye Pálnak az volt az álláspontja, hogy nem kell betérni a zsidóságba ahhoz, hogy valaki egyszer, mint keresztény is legyen, hanem a kegyelmet, az üdvösséget ingyen kegyelemből adó, szeretetből adó Isten fogadja az embert akkor is, hogyha nem zsidóvallásúvá lesz. De itt még az első római keresztények prozelitusok voltak, tehát betértek zsidónak is. Az egy másik kérdés, hogy ebben a feszült helyzetben, amikor a zsidó származásúaknak távozni kellett Rómából, akkor ők nem dicsekedtek azzal, hogy ők a zsidósághoz tartoznak, akkor a római polgárságukra hivatkoztak, és pedig eredményesen. Tudjuk Pálról is, hogy volt pillanat, amikor ő is hivatkozott a római állampolgárságára és az azzal összefüggő jogokra. Tehát a római pogány keresztények betért prozelita zsidóvallású emberek is voltak egybe. És amikor Claudius Néró császár követte, akkor felülbírálta elődjének ezt a döntését, eltörölte ezt a rendeletet, és lehetővé tette, hogy a zsidók visszatérjenek Rómába, köztük esetleg Aquila és Priscilla is, akik Pál apostolnak hűséges munkatársai voltak, éppen ők Rómából települtek a birodalom más részébe, éppen a császárnak a rendeletei nyomán, de amikor megváltozik ez a császári döntés, ez az ediktum, akkor az a különös helyzet alakul ki, hogy az ott lévő prozeliták, pogány keresztények nem akarják visszafogadni zsidó testvéreiket. Nem azért, mert ők máshogy vélekednek immár Krisztusról, nem, szó sincs erről, hanem kidolgoznak egy olyan tant, tételt, ami arról szól, hogy a tapasztalat szerint, mert másra nem hivatkozhatnak, Isten elvetette az ő népét. Hiszen ha megtartotta volna a kiválasztó szövetséget, akkor nem érte volna ennyi baj, csapás Izrael népét. Ha visszatekintünk Izrael történetére, a római megszállás előtti időre is, rövid időkre fellángoló szabadságok voltak a nép történetében, amik aztán viszonylag hamar elbuktak, és kezdődött minden előről. És ezzel szemben a római birodalmat, mintha maga Isten találta volna ki és támogatta volna, hiszen nem tudtak olyan irányba fordulni, hogy ne győztesen keveredjenek ki a környező népekkel való küzdelemből, és hát vagy megsemmisítették őket és elfoglalták területüket, vagy beolvasztották őket a nagy római birodalomba. Kialakult tehát egy olyan filozófia, hogy Isten elvetette az ő népét és új népben gondolkodik. És ezért hadd legyen szabad feltételeznem, hogy amikor Pál ezt írja, hogy tessék engedelmeskedni a felsőbb hatóságnak, akkor erre is gondol, hogy ha egyszer a császár megengedte a zsidók visszatérését Rómába, akkor ti ezt ne bíráljátok felül. Ne érezzétek azt, hogy korlátozottak zsidó testvéreiteknek a jogai. Aztán tudjuk persze a levélből, hogy más érvekkel is beszél arról, hogy Isten, ha egyszer valamit eldöntött, akkor azt nem változtatja meg. Az, hogy a zsidó népnek szenvednie kell, hogy szétszóratásban él, az lehet egyik oldalon büntetés, másik oldalon egy jó előre előkészített új missziói terv, Isten szándéka arról, hogy mindenhova, a világ minden tájára eljusson az ő üzenete, evangéliuma. Én ma is azt gondolom, hogy Isten üdvözítő tervének egy utolsó szakaszában a világ minden pontjára szétszórt zsidóságot megérinti, nem keresztény missziók által. Én ebben különösen a holokauszt után nem tudok teljes szívvel hinni, úgy érzem, hogy nincs semmiféle felhatalmazása, méltósága a kereszténységnek arra, hogy a zsidóságot misszionálja és felhívja a figyelmét arra, hogy milyen hibát követett el, vagy netán bűnt, amikor nem fogadta el megváltónak Jézus Krisztust, hanem hogy erre is igaz, az a másút is alkalmazott ige, hogy prófétát támaszt néked az Úr, mondjuk Mózes szavaival, mint engem is, közüled, te közüled, és őt hallgassátok majd. Tehát zsidóságon belül jelenik meg az a tekintély, aki ebben a kérdésben megfelelő szavakat mondhat, és vannak ennek előfutárai már az elmúlt évszázad hozzánk közelebb eső részében is. Tehát vannak ennek nyomai, hogy Isten munkálkodik ezen, de hogy kit bíz meg a feladattal, azt nem tudjuk. És Pál hadakozik a római testvérekkel, akik szeretnék kívül látni az eddig gyülekezet vezetésében megismert és követett testvéreiket. De azon kívül is, és ez is örök kérdés, hogy mi hívő emberek, Isten népe, hogyan viszonyuljunk a világi, a szekuláris hatalomhoz, miben engedelmeskedjünk neki. Korlátlan és abszolút engedelmességet követelt rendszerváltás előtt is tőlünk itt Magyarországon az államkritika nélküli elfogadást és támogatást, és aki valamilyen kritikát fogalmazott meg, arra félénk hívő társai is rögtön lecsaptak, és azzal érveltek, hogy ami kialakult, és ahogy a dolog működik, az mind Isten akarata szerint van, és egy zárt logika szerint ez nehezen támadható, de ezek a testvérek a maguk riadt alkalmi bölcsességében nem nézték meg jól ezt a szakaszt, mert az apostol itt nagyon lényeges, egyértelmű tanítást ad. Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban röviden elmondani. Az egyik az, hogy minden lélek engedelmeskedjék. Az is, akinek tetszik a hatalom adott pillanatban való működése, és az is, aki valahogy másként képzelné el a dolgoknak a menetét. Minden lélek engedelmeskedjék, mert, mondja Pál, a hatalom és az aktuális is bizonyos szempontból Istentől van. Ez nem azt jelenti, hogy lehet hivatkozni akármilyen módon hatalomra jutott személyeknek arra, hogy Isten a történelem ura, és ha mi nyertük el, ha mi szereztük meg a hatalmat, akkor azt csinálunk, amit akarunk. Nem, szó sincsen erről. A hatalom, a kormányzás, az együtt élő emberi csoportok működésének az igazgatása van Istentől, de ennek az elvei is isteni elvek. Már az özönvíz utáni világban, a Noé hét parancsolatában is az egyik, bármilyen furcsa az, hogy bíróságokat kell fölállítani. Tehát nem szabad ölni, nem szabad elvenni a más feleségét, vagyonát, nem szabad kínozni az állatokat, nem fogom tudni most pontosan mind a hetet fejből felsorolni, de az egyik ezek között az, hogy és föl kell állítani világi bíróságot, világit most zárójelbe teszem, tehát egy olyan pártatlan és olyan elfogulatlan bíróságot, amelyik az embereknek az ügyeiben elfogulatlanul törvények szerint igazságot tesz. Nem elfogultan, nem azért ad nekik igazságot, mert az éppen fennálló hatalmat támogatják, hanem azért, mert bizonyos jogokkal együtt születtek erre a földre. Vannak szerzett és vannak születésünk révén magunkkal hozott alapvető emberi jogaink. És a mindenkori bíróságnak nagyon keményen ügyelni kell erre, Istennek kell számot adnia, hogy ezeket biztosítja-e, megadja-e, különösen a gyengéknek és kiszolgáltatottaknak, olyanoknak, akik a maguk akaratát és elképzeléseit nehezebben tudják érvényesíteni. Tehát mindenki engedelmeskedjék, mert Istentől van a hatalom. A hatalomnak ez a formája, ami az igazságszolgáltatást jelenti, és aki ellene támad, az Isten rendelkezésének támad ellene. Tehát az anarchiánus nézetek, amelyek lényegében az akarnok mindenféle rendszert tagadó emberek elképzelései szerint jönnének létre, ott is az erőseknek az uralma alakulnak. Így nagyon szellemesek ezek a mondatok, amiket itt nálunk is kiszoktak olykor írni a falra, hogy semmi hatalmat senkinek, például. Nagyon élvezetesek ezek a dolgok, és időnként nem árt végig gondolni, hogy a hatalom az valóban jól működik-e, de a hatalomnak ezt a biztonságot adó és az összes korban, akkor ott élő személy számára megfelelő területet, mozgásteret biztosító hatalmat lerombolni, tagadni, ellene menni csak azért, mert bizonyos kényszerítő eszközökkel kénytelen a hatalom mindig dolgozni, ez nem Istentől való dolog. A második, amit mondani szeretnénk, az, hogy viszont a hatalom Isten szolgája. nem Isten maga. Isten felülbírálhatatlan. Nincs Istenek tanácsa, akihez fellebezhetnénk olyan döntésekkel szemben, amelyek bennünket kellemetlenül érintenek. Mi azt szeretnénk önző módon, mert velünk született az önzésünk is, hogy Isten a mi szándékainkat teljesítse. Nagyon egyszerű gyerekes formái vannak ennek, ugye a gyerek tombol esetleg, kétségbe esetten haragszik Istenre is, aki esőt ad azon a napon, amikor pedig ő annyira felkészült arra, hogy kirándulni fog menni, és vége a kirándulásnak, és hiába szerveznek társas játékot az iskolában, iskolaszüneti napon a kirándulás helyett, az nem ugyanaz. Ő eltervezte, hogy kirándulni megy, és Isten most miért hullajt eső. A paraszt pedig hálát rebeg az ég felé, hogy végre ezt vártuk, és de jó, hogy esik az eső. Hát kinek adjon Isten igazat ebben a világban? Vannak persze ennél lényegesen bonyolultabb dolgok, de hát Isten szolgálja ő, egy alárendelt szerepben van, bizonyos korlátok között mozoghat a hatalom, nem változtathat ilyen kérdésekben sem, hogy essen eső vagy nem, bár voltak ilyen magukról megfeledkezett zsarnokok, épp a napokban idéztük fel, hogy Hruscsov annak idején megpróbálta a nagy-szibériai folyókat ellenkező irányba folyatni, de hát az az ő ereje is kevés volt, hogy fölbillentse a földet, és délről észak felé menjenek a folyók. Nem is érti az ember, hogy ilyen őrült ötlet, hogy jut valakinek az eszébe, de ott van persze bennünk a hatalom gyakorlása közben, hogy hát ez milyen nagy dolog, milyen hatalmas dolog, próbáljuk ki, hát ha a világot ellenkező irányba tudnánk forgatni. Nem. Isten szolgálja ő. A miniszter szolgát jelent, ő az első szolgálja a népének és Istennek. És a tevékenységében meg kell jelennie azoknak az elveknek, amelyek Istenre jellemzőek. Pedig neki végtelen a hatalma, de magát megalázva tekint szét a földön. De erőt ad az erőtlennek, de odaáll a gyenge mellé. De ő maga jelenik meg a segítséget kérő szegényben is. És támogatni az elesettet, a szegényt, Isten tisztelet. Én éheztem, én szomjaztam, én voltam mezítelen, mondja az utolsó ítéletre célozva az Úr maga. Tehát Isten áll elénk a kéréseivel. Isten szolgálja ő. Annyiban hiteles hatalom, amennyiben Isten szolgálja. Örüljetek reszketéssel, ti földi bírák, mondja második zsoltárunk is. A harmadik dolog viszont, hogy ebben a helyzetben akkor mi hát a mi helyünk? Mit jelent az, hogy engedelmeskedjék minden lélek a felsőbb hatalmasságnak? Hát az apostol néhány dolgot megemlít. Jelesül az adót és a vámot, és azt mondja, hogy ezeket azért fizessétek be, mert az a dolga a hatalomnak, hogy a így számára biztosított anyagi feltételekkel valamennyiünkért és valamennyiünk helyett elvégezzen bizonyos dolgokat. Ebből kell utakat építenie, ebből kell mentőszolgálatot fenntartania, ebből kell a földhivatalt, az iskolákat és egyebeket működtetnie, tehát ha eltagadjuk, eltitkoljuk, eldugjuk előle az adót, akkor gátoljuk őt abban, hogy normálisan működjék. Persze, hogy van egy kis pedagógia abban, ahogy Pál nagy nyíltan, mindenféle hízelgés nélkül írja azt, hogy Isten szolgálja ő a te javadra, arra van, hogy a jókat jutalmazza és a gonoszokat büntesse, a maga felhatalmazása, ereje, fegyvere révén tartja féken a gonoszokat. Persze, amikor megfordul ez, és a jók érzik hátrányban magukat, a jókat büntetik, és a gonoszokat juttatják pozícióhoz és sikerhez, sajnos a történelem során ez nem egyszer volt így, akkor a hívő embernek az a dolga, hogy ebben a helyzetben emlékeztesse a hatalmat, mint ahogy itt Pál nagyon finoman emlékezteti az elnyomó római hatóságot is arra, hogy Istennek ad számot. Még ismerhettem Bibó Istvánt, sőt a nagykabátját én kaptam meg, amikor meghalt szegény, aztán olyan nagybecsben tartottam, hogy nem is mertem használni, és sajnos a molyok megrágták a szekrénynek abban a sarkában, ahová gondosan elraktam naftalin nélkül, tehát nem maradt ilyen tapintható emlékem Bibó Istvántól, de nagyon sok bölcsessége igen. Ő amikor hamis vádak alapján a Nagy Imre kormányban vállalt szerepéért börtönbe került, mivel igen kiváló jogfilozófus is volt, nem mulasztotta el az alkalmat, hogy a pere közben a vele szemben eljáró hatóságokat a jog és az igazság alapjaira emlékeztesse. És ezért többször megverték. Nagyon súlyos nyomokat hagyott ez rajta a kiszabadulása után is. És egyszer egyik kihallgatója kérdezte, hogy ez miért éri meg neki. És ő nagy komolysággal azt mondta, hogy ő jogászprofesszor, ő érte ez a kérdéshez, és neki ez erkölcsi kérdés. Ki fogja megmondani maguknak, mondta ő, hogy amit csinálnak, az törvénytelen, igazságtalan, embertelen. Meg kell mondanom, hogy mi az igazság. Felelek azért, ha tudom. És nem azért, hogy bosszantsa a hatóságokat, de szent komolysággal, mint Jézus Pilátus előtt, aki azt mondja, hatalmam van, azt csinálok veled, amit akarok, és azt mondja Jézus, nem, nincs semmi hatalmam, csak az, amit felülről kaptál. Ugyanezt mondja itt Pál, hogy van valami a hatalom kezében, amit felülről kapott, és akkor is engedelmeskedünk a nagyon ellenszenves Pilátus, de nem mindenben, hanem abban, ami felülről való felhatalmazása a hatalomnak. Tehát adjátok meg az adót, fizessétek ki, akkor is, hogyha ez kellemetlen az embernek, akkor is, ha meg vagyunk róla győződve, hogy nem mindent osztanak el jól, a vámot is fizessük ki, akkor is, hogyha drágább lesz így az autó, vagy az áru, amit átveszünk. És azon kívül pedig adjátok meg a félelmet és a tisztességet. A félelem az a fajta fokozott tisztelet, ami a jogszerűen eljáró hatóságnak jár. Engedjük működni, tűrjük az intézkedéseit. A tisztesség pedig az, hogy nem pocskondiázzuk, nem gyalázzuk, nem szidalmazzuk, sem magánkörben, sem nyilvánosan. Mi elmúlt 20 évünk tele van ezen a téren bűnökkel, hibákkal. Azt hittük, hogyha az ellenfél felett így győzhetünk, hogy demoralizáljuk szavainkkal, akkor az megengedhető, ha valaki meggyőzött bennünket arról, hogy az nem is olyan igazi hatalom. Nem. Mindenféle hatalmat abban a tekintetben, hogy dolgokat működtet, és mondjuk így, hogy becsületes választással kerülvén hatalomra igazgatja a nép életét, tisztelet illet meg, népet fejedelmét ne gyalázd, mondta az írás egy másik helyen is. Mi hívő emberek tisztelettel tartozunk azok felé is, akiknek a tevékenységét esetleg kritizálnunk kell, akiket esetleg emlékeztetnünk kell arra, hogy ők Istennek a szolgái. Isten áldjon meg hát bennünket, hogy legyünk jó polgárai a magunk korának. Amen.